Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 27. szemeszterének soron következő előadásán. Az STS Szabad Egyetem 27. szemeszterében összesen 13 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk professzor dr. Görög Márta 1998-ban szerzett köztársasági ösztöndíjasként summa cum laude minősítéssel jogi diplomát a József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán. Még ebben az évben kezdte meg doktorandusz hallgatói tanulmányait a kar polgári jogi és polgári eljárás jogi tanszékén, a jelenlegi Civilisztikai Tudományok Intézetének jogelődjén. 2001-ben szerzett tanársegédi kinevezése óta a kar főállású oktatója. 2006-ban summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését. 2014-ben ugyanezen eredménnyel az egyetem habilitált doktora. 2016. szeptembere óta a kar Civilisztikai Tudományok Intézetének intézetvezetője, az intézet egyetemi tanára. Kutatásai széles területet érintenek, személyiségi jog, szellemi tulajdonjog, know-how, üzleti titok, orvosi jog, kötelmi jog, öröklési jog. Magánjogi orientációjának köszönhetően német nyelvterületen vett részt kutató ösztöndíjakon, így különösen Tübingenben, Göttingenben, Grazban, Potsdamban, vagy éppen Luxemburgban, ahol vendégprofesszorként kutatott és oktatott. 2003 óta tölt be az egyetem különböző területein vezető pozíciót. 7 éven keresztül az egyetem hallgatói és közkapcsolati, később marketing és kommunikációs igazgatója. 6 éven keresztül a kutatásfejlesztési és innovációs igazgatóság jogi szakértője. A hallgatói szolgáltatásokat nyújtó egyetemi központi egységek, STE karrieriroda, STE életvezetési és tanácsadó központ, STE tehetségpont, illetve az STE Alma Mater alapítóinak lerakója, koncepciójának pedig kialakítója. MTA Bolyai János Kutató Ösztöndíj, Bolyai Emléklap, a polgári jog területén végzett tudományos munkája, valamint iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt, illetve az igazságügyi miniszter által kiemelkedő életmű elismeréseként adományozott Mór Gyula díj birtokosa. 3 cikluson keresztül a Magánjogot Oktatók Egyesületének elnöke, jelenlegi elnökségi tagja, 7. éve az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság tudományos titkára és elnökségi tagja, az MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Bizottságának elnöke, a Magyar Jogász Egylet Csongrád megyei szervezetének elnöke, a Magyar Jogász Egylet elnökségi tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Jogi Bizottságának társelnöke, a Magyar Rektori Konferencia Jogi Bizottságának tagja, Szakmai Folyóiratok Szerkesztőbizottságának tagja, a Szegedi Jogi Kar dékánja. Magánéletében 2 nagy lánygyermek édesanyja.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem megváltozott környezetben, virtuális térben megtartott ezévi szemeszterében. A mai előadás során az egyik kutatási területemről, az orvosi jogról, az orvosi jogviszonyról szeretnék egy pár szót beszélni, ahol is meg szeretném jeleníteni, hogy melyek azok az alapvető kérdések, amelyek egy orvosi jogviszony, egy orvos-beteg relációjában felmerülnek. Ezekre a kérdésekre milyen válaszokat tudunk adni, a válaszok mögött milyen paradigmaváltások húzódnak meg. Teszünk bizonyos fogalmi pontosításokat, terminus technicus béli pontosításokat, és megjelenítek néhány olyan kihívást, amellyel ezen orvos-beteg jogviszonynak is szembesülnie kell, már most, illetőleg kell a jövőben. Először is azt kell megtekintenünk, hogy mi az, ami az orvos és a beteg közti viszonyt meghatározza. Hogyan alakul egyáltalán az orvosnak és a betegnek a kapcsolata. Hogyha a történetiségét szeretnénk szemlélni, akkor fejlődésének kezdeti időszakában az úgynevezett paternalista szemlélet hatotta át, ami párhuzamba állítható a szülő-gyermek viszonyrendszerrel. Ezen paternalista szemlélet alapján az orvos által meghatározott és közölt beavatkozásba a beteg beleegyezik. Hasonlatosan a szülő-gyermek viszonyhoz az orvos a szülő rendelkezik azzal a tapasztalati tudással, ami alapján lényegét tekintve ő fogja meghozni a döntést. A beteg, a gyermek ebbe a döntésbe belenyugszik. A paternalista szemlélet kapcsán az első repedések a 19. század második végén jelentkeztek, hiszen ez az időszak egy olyan társadalmi-gazdasági változásnak az időszaka, amely magával hozta az urbanizációt, a polgárosodást, ami azt jelentette, hogy míg az orvos korábban egy kisebb közösség gyógykezelését látta általános jelleggel, addigra ebben az időszakban nő a betegeknek a száma, létrejönnek az első kórházak, és ez azzal is jár, hogy az orvos elkezd specializálódni. Egyébként ez a paternalista attitűd a hippokratészi esküből levezetett nem ártani elven alapul. A hippokratészi eskü és benne a nem ártani elvnek a nem igazán megfelelőségére a Nürnbergi orvosper hívta fel a figyelmet, ami 46. december 9 és 47. augusztus 20-a között zajlott. Ennek a Nürnbergi orvospernek volt az egyik következménye, hogy megszületett az úgynevezett Nürnbergi kódex, ami etikai kódex 10 alapelvet fogalmazott meg az embereken végzett kísérletekkel kapcsolatosan. Ezek között nagyon fontos alapelv volt az, hogy a kísérlet alanyát megfelelően tájékoztatni kell, megfelelően és teljes körűen tájékoztatni kell, és csak is és kizárólag az alany beleegyezésével lehet a kísérletet rajta elvégezni. Fontos ezt megjegyeznünk, itt a paternalista szemléletmód változását, a tájékoztatás és a beleegyezés fontossága vonatkozásában, ami a későbbiek során még vissza fog nekünk térni a mai előadásunkban egy ponton. Ha ennek a paternalista szemléletnek a megjelenését, jogszabályi keretek közötti megjelenését szeretnénk tekinteni, akkor vissza kell nekünk a 20. század meghatározó egészségügyi törvényeihez vinni a gondolatainkat. Először is az 1972. évi második törvényhez, az az egészségügyről szóló törvény, ami a dián is láthatóan alapvetően a gyógyító, megelőző ellátásra vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazta. Az alapvető jogokat, kötelezettségeket meghatározta, ugyanakkor teljes egészében nélkülözte a betegek jogait. Csak is és kizárólag az orvos kötelezettségére fókuszált. A beteg jogokat teljes egészében negligálta. Alapvetően egy nagyon masszív paternalista szemléletre épült fel. Ezzel szemben változást hozott a többször módosított és ma is hatályos 1997. 154-es törvény, ami már kifejezetten rendelkezik, ahogy a dián is látható, a betegjogokról, és a beteget az orvossal mellé rendelt félként kezeli. Teljes egészében szakított a szocialista, paternalista szemlélettel. Teljes egészében kikerült a törvénykönyvből, és egyértelműen megjelentek a betegjogok, amely nagyon fontos lépés volt ezen jogszabály megalkotása során. Ha látjuk ezt a keretrendszert, ami keretrendszer a paternalista szemlélet megszűnésével járó, azt lekövető jogi keretrendszert jelenti, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hogyan tudjuk nevesíteni azt a jogviszonyt, ami létrejön az orvos, az egészségügyi intézmény és a beteg között. A 1900-as évek második felében alapvetően kettős álláspont alakult ki ezzel kapcsolatosan. Az államigazgatási jogászok azok pont az 1972. évi második törvény rendelkezéseire hivatkozással egy teljesen államigazgatási jogi jogviszonyként írták le az orvos és a beteg viszonyrendszerét, ami magával vonta az összes következményét különös tekintettel, az orvos és a beteg közötti aláfölé rendeltségi jobb viszonyra. A magánjogászoknak a döntő többsége úgy tekintett erre a kapcsolatra, hogy ez egy megbízási szerződés speciális alakzataként tekinthető szerződés. Azért azt is meg kell jegyezni, hogy a magánjogászok között is voltak olyanok, így például Csanádi György, aki ezt a felfogást csak is és kizárólag a magánorvoslás keretében fogadta el, arra az álláspontra helyezkedvén, hogy a lakosság döntő többsége egy társadalombiztosítási ellátás körében kerül gyógykezelésre, és ezért csak kisebbségi álláspontban hagyatkozott a megbízási típusú szerződésre. Ma már egyértelműen állásfoghatunk abban a kérdésben, hogy az orvos és a beteg között egy szerződéses kapcsolat jön létre. Ez a szerződéses jogviszony azonban sem az 1959. évi 4-es törvény, sem pedig a 2013 évi 5-ös törvény a korábban hatályos és a jelenleg hatályos polgári törvénykönyvben sem szerepel önállóan nevesített tipikus szerződésként. A fő üzenete az orvos-beteg szerződésnek a gyógykezelési tevékenységnek az ellátása. Azt mondhatjuk, hogy egy úgynevezett kezelési szerződés jön létre az orvos és a beteg között. Ez a kezelési szerződés gyógykezelésre vonatkozó polgári törvénykönyvön kívülálló polgári törvénykönyvben nem nevesített kötelmi jogi, polgári jogi jogviszony. Ha a kezelési szerződést nem tartalmazza a polgári törvénykönyv, ami a tipikus szerződésekre vonatkozó speciális szabályokat rendeli, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy melyik az a szerződés, amihez közel áll ez a kezelési szerződés. Illetve másként megfogalmazva, melyik az a szerződés típus, melyik az a kötelem típus, aminek megfeleltethető a kezelési szerződés, hiszen erre a szerződésre nekünk bizonyos rendelkezéseket, szabályokat kell alkalmaznunk, ebből fogjuk látni, hogy milyen főkötelezettségek, mellékkötelezettségek, milyen jogosultságok származnak ebből a szerződésből, ha a szerződést megszegik, melyek lesznek ennek a szerződésnek a jogkövetkezményei. Tekintettel a jogviszony jellegére elmondhatjuk, hogy ez a kezelési szerződés egy megbízási típusú gondossági kötelem, amelynek lényege szerint a kezelési szerződésben meghatározott fő kötelezettség a gyógykezelés, amelyet az egészségügyi intézménynek az egészségügyi ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal a szakmai és etikai szabályok, protokollok, irányelvek, módszertani levelek, illetőleg az egészségügyi törvényben meghatározott kezelési ellátási tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell ellátnia. Ez lesz az egészségügyi intézménynek a fő kötelezettsége. Ez mutatja azt, hogy ez egy megbízási jellegű gondossági kötelem, ami megbízási jellegű gondossági kötelmet általában szembe szoktuk állítani az úgynevezett eredménykötelmekkel. Az eredménykötelemeknek az a lényegi jellemzője, hogy abban a fő kötelezettsége a kötelezetnek mindig valamilyen eredménynek az elérése. Miért fontos nekünk egyértelműen rögzíteni, hogy az a kezelési szerződés megbízási, gondossági vagy vállalkozási eredménykötelem? Azért azt meg kell jegyezni, hogy ha végig gondolunk egyes gyógyászati tevékenységeket, akkor találni fogunk olyat, aminél azért felmerül, hogy minthogyha egyfajta eredménykötelmi jelleg bújna meg az adott tevékenység mögött. Így például, hogyha egy fogpótlásról beszélünk, azért elgondolkodtathat bennünket, hogy itt valamilyen eredményt, kézzelfogható eredményt kell felmutatni. Ugyanakkor a fogpótlást nem önnön magában értékeljük és értelmezzük, hanem mindig egy gyógyászati kezelés részeként, elemeként. És éppen ezért ez a gyógyászati tevékenységnek a jogi megítélésén, magánjogi megítélésén nem változtat, továbbra is gondossági kötelemként tekintünk rá. Miért fontos azt kimondani, hogy ez a kezelési szerződés egy gondossági kötelem? Azért, mert az eredmény kötelemnek a fő jellegadó jellemzője az az, hogy a vállalkozó vállalja az eredmény elérésének, el nem érésének a kockázatát. Vagyis mit jelent ez az orvos-beteg relációra vonatkoztatva? Eredmény az, hogy a beteg meggyógyul. Az orvosi beavatkozás következtében a betegség visszafordíthatóvá válik. Ennek az eredmény elérésének, el nem érésének a kockázatát nem vállalja a főkötelezettként megjelenő egészségügyi intézmény vállalkozó, ha és amennyiben ugye ezt gondossági kötelemként értelmezzük. Ebből eredően leszögezhető, hogy az orvosnak a főkötelezettsége az orvosi szakma objektív standardjainak megfelelő kezelésnek a nyújtása. Akkor, amikor orvosi jogviszonyról beszélünk a médiában, a közbeszédben, legtöbbször az orvosi műhiba az, ami megjelenik. Nézzük meg azt, hogy valóban mérvadó ez az orvosi műhiba, és hogyan tudjuk ezt az orvosi műhibát detektálni számokban. Az Amerikai Institute of Medicine 1990-es jelentése szerint 44 és 98 ezer esetszám közé tekinthető, tehető évente a kezelési hibásban szenvedő esetekre vonatkoztatott perek száma. A Harvard Medical Practice Study New Yorki klinikákra vonatkoztatottan kimutatott kutatása szerint 31.500-ból közel 300-an szenvedtek kezelési hiba miatt egészségsérelmet. Németországban az alapvetően igen spekulatív becslés alapján évente 30-40.400 elnézés közé tehető ez az esetszám. Ha Magyarországot tekintjük, akkor a felelhető statisztikából az látható, hogy a pereknek körülbelül 90%-a élettestépség egészségsérelmekből tevődik össze, arra viszont nem tér ki ugyanez a felmérés, hogy ennek hány százaléka a kezelési hibát okán megindított peres eljárások száma. Egy másik statisztika azt mutatja, hogy évente 200-300 ilyen perről tudunk értekezni. Ezeknek a pereknek a jelentős része mai napig a szülészetnőgyógyászat területéről kerül ki. A WHO-nak a fejlett országokra kiterjedő statisztikája szerint a kórházba kerülő betegeknek a 2/1000-ét érinti a kezelési hiba, és ezeknek a fele ugyancsak a sebészethez kapcsolódik. Érdemes egy picikét elidőznünk magán ezen az orvosi műhiba terminus technicusom. Az orvosi műhibának a eredetét, hogyha szeretnénk tekinteni, akkor az 1873-ban a Magyar Tudományos Akadémia kültagjává választott a patológia szaktekintélyének számító Rudolf Virchow-nak tulajdonított Kunstfehlernek a tükörfordítása teljes egészében. Virchow úgy tekintett az orvosi műhibára, mint a orvoslás általános szabályaiba ütköző orvosi magatartásra. A Kunstfehler elnevezés az egyértelműen azt közvetítette, hogy az orvoslást a gyógyítás művészeteként értékeli. A magyar jogszabályok vonatkozásában az 1876. évi 14-es törvénycikk az, amiben megjelent először ez a terminus technicus. Pár évvel később a magyar jogi lexikon ugyancsak ezt a terminus technicust alkalmazza. Törő Károlynak az orvosi jogviszonyról írt monográfiája az egészségügyi törvényben meghatározott kötelezettségekre vonatkoztatottan továbbra is az orvosi műhiba kifejezést erősíti. Látható is az, hogy ez az orvosi műhiba megerősödött a jogalkalmazási gyakorlatban, a jogelméletben, és nyilván a hétköznapokban is. De érdemes egy picikét közelebbről vizsgálnunk ezt a terminus technicust. Hogyha a gyógyászati tevékenységre gondolunk, az mindannyiunk számára egyértelmű, hogy ez egy nagyon komplex tevékenység. A mi tevékenységben nem csak az orvos, hanem ugyanúgy az asszisztens, a műtős és más egészségügyi alkalmazottak vesznek részt. Ha a terminus technicusnak a másik tagját tekintjük, a műhibát, ami a gyógyítás művészetét közvetíti felénk, akkor is azt érezzük, hogy kevésbé megfelelő ez az elem a terminus technicus vonatkozásában, hiszen majd látni fogjuk, hogy a kártérítési felelősség az egy objektív elemekre épülő zárt logikai rendszer. A művészet, ami alapvetően a szabadságra épít, a szabadság elve az, ami megjelenik a művészet vonatkozásában, egyértelműen látható, hogy ez a keretrendszer szerinti gondolkodásmód nem igazán egyeztethető össze és feleltethető meg az axiomatikus elemeket teljesen nélkülöző szabadsággal. Tehát ebből az következik, hogy az orvosi műhiba terminus technicus vonatkozásában gyakorlatilag sem az orvosi, sem a műhiba elem nem igazán feleltethető meg ezen jogviszonyból eredő kártérítési felelősség terminus technicusának. Mi a megoldás? Mihez nyúljunk, mihez fogjunk? Nyilván akkor, amikor egy jogintézmény terminus technicusa felől töprenkedünk, akkor vissza kell nyúlnunk ahhoz a jogintézményhez, amely jogintézményhez tudjuk kapcsolni ezt a következményt. A kezelési szerződésnek a fő kötelezettsége a gyógyászati tevékenység ellátása a kezelési szerződésben, illetve annak tartalmát adó egészségügyi törvényben meghatározott kezelési és ellátási szabályok alapján. Vagyis akkor a kezelési szerződésnek a fő kötelezettsége egy kezelési tevékenységnek a végzése, ami ugyancsak egy komplex folyamat. Éppen ezért sokkal inkább megfelel a terminus technicusként a kezelési hibának a megjelenítése, hiszen a kezelési szerződésben megjelenített kezelési főkötelezettség nem megfelelő teljesítése fogja eredményezni a szerződésszegést, amiből a kártérítési felelősség keletkezik, és éppen ezért sokkal inkább megfelelőbb a kezelési hiba terminus technicusnak az alkalmazása a jogintézmény vonatkozásában. És ha már ugye nézzük azt, hogy a terminus technicus felelősségi kérdésekhez kapcsolódik, vizsgálnunk kell azt, hogy hogyan értelmezzük ezt a kártérítési felelősséget. A magánjogban alapvetően két kártérítési felelősségi rezsim az, ami a gondolkodást meghatározza, a deliktuális, illetőleg a kontraktuális felelősség. A kettő közötti lényegi különbséget úgy ragadhatjuk meg, hogy a kontraktuális felelősség alkalmazásánál mindig a jogellenes magatartás az mindig a felek között már meglévő szerződés megszegéséből keletkezik. Vagyis a kárkötelmet mindig megelőzi a felek között fennálló szerződéses kötelem. Míg a deliktuális felelősségnél nincsen ilyen relatív szerkezetű jogviszonya a kárkötelmet megelőzően. A kárkötelem az egy abszolút szerkezetű jogviszonynak a megsértéséből ered, személyiségi jog megsértéséből, például valakinek a jó hírnevét megsértik, vagy valakinek a tulajdonjogát megsértik, egy dologi jogi jog megsértéséből ered a deliktuális felelősség. Az alapján, amit eddig az orvos-beteg jogviszony értelmezéséről láttunk, az következne, hogy miután az egészségügyi intézmény és a beteg között egy kötelmi jogi jogviszony, szerződés, kezelési szerződés jön létre, akkor ebből az következne formál logika szabálya alapján, hogy a kárkötelmet a szerződés szegéssel okozott kárért való felelősség szabályok alapján értelmeznénk, vagyis a kontraktuális felelősség szabályt alkalmaznánk. Csak hogy Az egészségügyi törvény a 244 szakasz második bekezdésében azt mondja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigényekre a deliktuális felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni. Jöhet a kérdés. Mi ez a csavar? Holott eddig arról beszéltünk, és azt mondtam, hogy a kártérítési felelősséget egy zárt logikai rendszer, objektív elemekre épülő zárt logikai rendszer jellemzi. Ha felek között szerződés áll fenn, akkor a kontraktuális felelősség szabályt kellene alkalmazni. Ezzel szemben az EU törvény a deliktuális felelősség szabályt rendeli alkalmazni. Emögött egy olyan helyzet húzódik meg, miszerint, hogyha visszamegyünk az előző diára, látjuk, hogy a deliktuális felelősség és a kontraktuális felelősségnél mások a felelősség aluli mentesülés esetei. Deliktuális felelősségnél azt kell a károkozónak bizonyítania, hogy a magatartása nem volt felróható. Vagyis azt kell bizonyítania, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ezzel szemben kontraktuális felelősségnél már sokkal szűkebb a kimentési esetkör. Azt kell bizonyítani, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje, vagy éppen a kárt elhárítsa. Meghúzódott egy olyan félelem a kezelési szerződésből eredő károkért való felelősség megállapítása során, hogy ez túlzott felelősséget róna az egészségügyi intézményre, és ugye beszűkítené a mentesülési lehetőséget. Ezért rendelkezik ekként a jogalkotó. De előjön az zárt logikai rendszerben való gondolkodás. Érdemes ezt a kérdést azért egy picit közelebbről vizsgálnunk, hogy valóban fennáll ennek, vagy fennállt ennek a veszélye? Ezt a kérdést vizsgálta a kúria mellett működő új polgári törvénykönyv véleményező testülete, illetőleg Kemenes István is, és mellette több szerző, hiszen a kiindulási pont az kell, hogy legyen, hogy hogyan fogjuk fel ezt a kezelési szerződést. Azt mondtuk, hogy a kezelési szerződés egy megbízási típusú gondossági kötelem. A megbízási típusú gondossági kötelmeknél a fő kötelezettség az egy gondos eljárás. Szerződésszegést akkor fog megvalósítani, hogyha ennek a fő kötelezettségének nem tesz eleget. Ennek a fő kötelezettségének úgy nem tesz eleget, hogyha megbízott a feladatát felróható módon látja el, vagy egyáltalán nem látja el. Akkor itt gyakorlatilag azzal fogunk szembesülni, hogy a megbízási típusú gondossági kötelmeknél a szerződés szegésnek az objektív eleme nem volt a magatartása elvárható gondos magatartás, nem elvárható gondos magatartást tanúsított, és a felróhatóság az teljes egészében összeér. A szükségképpeni eleme lesz a szerződésszegésnek a felróhatóság, hiszen akkor valósít meg szerződésszegő magatartást, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Teljesen összeér a szerződésszegésnek az objektív eleme és a felróhatóságnak a szubjektív eleme. A leggyakoribb kérdés, ami ugye nyilván egy igényérvényesítésnél felmerül, hogy kinek mit kell bizonyítania. Két megoldás lehetséges itt e vonatkozásban. Az egyik megoldás az az, hogy a károsult bizonyítja azt, hogy bekövetkezett a szerződésszegés. A szerződés szegés tényét bizonyítja a jogosult, a károsult. Akként érvényesít igényt a bíróságnál, hogy a kezelési szerződést az egészségügyi törvény ilyen-olyan szakaszaiban foglaltak alapján megszegte, és ezzel kárt okozott, és ennek megfelelően érvényesíti az igényét. Viszont az előbbiekből elmondottakból az következik, hogyha a jogosult bizonyítja a szerződés szegés tényét, akkor ez azt is jelenti, hogy ő fogja bizonyítani, hogy a kötelezett magatartása felróható volt, mert az egészségügyi intézmény nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Másik megoldás. A másik megoldás az az, hogy a kötelezett, a gyógyintézet menti ki magát a felelősség alól, azzal, hogy azt bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. De ebből pedig az következik, hogy ezzel egyúttal azt bizonyítja, hogy a magatartása nem valósított meg szerződésszegést. A két megoldás közül melyik megoldás az, ami alkalmazást kell, hogy nyerjen? Itt kialakul egy úgynevezett bizonyítási szükséghelyzet, és a bizonyítási szükséghelyzet okán a szakmailag indokolt helyzetben lévő egészségügyi intézménynek kell azt bizonyítania, hogy magatartása nem volt felróható. Amit kell bizonyítania az egészségügyi intézménynek, ugye az, hogy azt bizonyítja, hogy úgy járt-e, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ez az adott helyzetben általában elvárható fordulat, ez egy közelebbi megvizsgálást igényel. Ez egy úgynevezett objektív felróhatósági, objektivizált felróhatósági mérce, ami azt jelenti, hogy adott esetben itt a kártérítési igény érvényesítésénél nem azt kell vizsgálni, hogy az egészségügyi intézménynek milyenek a tárgyi személyi feltételei, milyenek az adottságai, nem a tőle elvárhatót kell vizsgálni, hanem ez az általában elvárható magatartás, ez egy elvont absztrakt kategória, amit a jogalkalmazási gyakorlat közvetít. És éppen ezért azt kell vizsgálni, hogy a speciális szakterületen eljáró egészségügyi intézménytől mi az általában elvárható magatartás, mi az általában elvárható gondos eljárás. Tehát nem az adott edény, nem az adott orvos, nem az adott egészségügyi intézménynek a saját adottságait kell vizsgálni, hanem az általában elvárható magatartást a speciális szakterületen ilyen tevékenységet nyújtó egészségügyi intézménytől általában elvárható magatartása vizsgálandó. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ha és amennyiben az egészségügyi intézménynek nem sikerül bizonyítani azt, hogy úgy járt-e, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, ez még nem vonja magával automatikusan a kártérítési felelősségnek a megállapítását, ehhez még további elemeknek kell, hogy megvalósuljanak. A bírósági jogalkalmazási gyakorlatot, a kezelési hibából eredő kártérítési felelősséget érintő ítéleteket vizsgálva látható, hogy a pereknek jelentős százaléka az úgynevezett tájékozott beleegyezés hiányára vezethetőek vissza. A 2001-ben publikált országos betegelégedettségi vizsgálat azt mutatja, hogy a megkérdezett betegeknek 34,5%-a egyáltalán nem részesült semmilyen tájékoztatásban a műtéti beavatkozás esetleges szövődményei vonatkozásában. A tájékozott beleegyezés mögött egy karakterisztikus szemléletmód változás jelenik meg. Az egészségügyi törvényünk a 129 szakasz második bekezdésében a gyógymód választási szabadság körében határozza meg elsőként a tájékozott beleegyezést, mint egy nagyon fontos beteget megillető jogosultságot, orvos terhelő kötelezettséget. Mi ez a karakterisztikus paradigmaváltás, ami a tájékozott beleegyezés mögött felsejlik? Vissza kell, hogy térjünk a paternalista szemlélethez. A paternalista szemléletnek az volt a lényege, hogy az orvos által meghatározott és közölt kezelésbe, a beteg a beleegyezését adja. Az 1972. évi második törvény egyértelműen rögzíti ezt a paternalisztikus szemléletet. Annyiról rendelkezik csupán, hogy a betegségről, beteg állapotáról megfelelően tájékoztatni kell. Viszont nem tér ki arra, hogy a tájékoztatáson kell, hogy alapuljon a betegnek a beleegyezése az adott eljárás igénybevétele vonatkozásában. És ugye ez az a pont, ahol vissza kell gondolnunk a Nürnbergi orvosper eredményeként megjelenő Nürnbergi kódexre, ahol ott 1947-ben kimondták egyértelműen, hogy a kísérleti alanyokat tájékoztatni kell, és csak önkéntes beleegyezésükkel lehet elvégezni a kísérleteket. A tájékozott beleegyezésnek, magának a kifejezésnek a megjelenése egy 1957-es amerikai bírósági ítélethez vezethető vissza. Az ítéleti tényállás alapján egy járási nehézségekkel küzdő 55 éves úriemberen elvégeztek egy műtétet, és a műtét következményeként, a műtét szövődményeként később mindkét lábát amputálni kellett. A beteg peres eljárást kezdeményezett. A bíróság nem állapította meg az orvosi mulasztást, ugyanakkor megállapította azt, hogy az orvosnak tájékoztatnia kellett volna a beteget a beavatkozás előnyeiről, hátrányairól, kockázatairól, minden olyan információval el kellett volna látnia a beteget, ami alapján megalapozott döntést tudott volna hozni. Ez volt az első alkalom, amikor megjelent a tájékozott beleegyezés terminusza és a tájékozott beleegyezés bírósági ítéletben. Az egészségügyi törvényünk az a 15-ös szakasz harmadik bekezdésében tájékoztatáson alapuló beleegyezés terminus technicussal szerepelteti ezt a jogintézményt. Érdemes itt is megállni egy rövid ideig, és terminus technicus béli pontosítást tenni. Ugyanis a tájékoztatáson alapuló beleegyezés az nem teljes egészében fedi le ennek a jogintézménynek a lényegét. Hiszen a tájékoztatott beteg az nem jelent feltétlenül egyet a tájékozott beteggel. Másodszorban a tájékoztatáson alapuló beleegyezés nem fejezi ki a fókuszát ennek a jogintézménynek, miszerint a beteg magánautonómiájából eredő önrendelkezési joga körében a betegnek kell a döntést meghoznia. Nem arról van már szó, hogy a paternalisztikus szemlélet alapján az orvos dönt, és abba a beteg belenyugszik. A betegnek kell döntenie a teljes körű tájékoztatás alapján. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy annak ellenére, hogy az egészségügyi törvény tájékoztatáson alapuló beleegyezés terminuszt alkalmazza, maga a jogintézménynek a leírása az teljes egészében fedi a tájékozott beleegyezésnek a lényegét, hiszen mindenhol arra tér ki a jogszabály, hogy a döntési jogosultság, a döntésben való részvétel, az teljes egészében a beteg kezében van, ezzel lefedi teljes egészében a tájékozott beleegyezésnek a lényegét. A tájékozott beleegyezésnek egyéniesítettnek, teljes körűnek és megfelelőnek kell lennie. Az egyéniesített jelző azt jelenti, hogy a beteg egészségi állapotára, adottságaira, életkorára, ismereteire tekintettel kell a tájékoztatásnak megfelelőnek lenni. Szükség esetén lehetőség szerint tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot kell a számára biztosítani. A teljes körűség kritériuma azáltal teljesül, hogyha kellő részletességgel, teljes körűen tájékoztatják a beteget az egészségügyi állapotáról és annak az orvosi megítéléséről. Hogyha a jogintézményi hátteret, illetőleg a jogalkalmazási gyakorlatot vizsgáljuk, a teljes körű tájékoztatás magában foglalja többek között a vizsgálatokra beavatkozásra vonatkozó előnyöket, kockázatokat, hátrányokat, a kezelés általánosan ismert jelentős mellékhatásait, alternatív eljárásokat, módszereket, további ellátásokat, várható költségeket, utókezelés, utógondozást. Ha és amennyiben a betegnek a állapotromlása vagy más személyes attitűdjei alapján fokozott a szövődményeknek a bekövetkezési lehetősége, erre kifejezetten tájékoztatni kell, és kifejezetten fel kell erre hívni a betegnek a figyelmét. A jogalkalmazási gyakorlat alapján a műtéthez adott nyilatkozat az nem bizonyítja teljes körűen a tájékoztatás lényeges tartalmát, illetőleg a jogszabály által megkívánt feltételeket. A szóbeli tájékoztatás az nem helyettesíti, bocsánat, a szóbeli tájékoztatást nem helyettesíti az előzetes nyomtatványoknak, illetőleg különböző segédanyagoknak az átadása. Felmerül a kérdés a vonatkozásban, hogy valamennyi kockázatra ki kell-e, hogy terjedjen ez a tájékoztatási kötelezettség. A következetes bírósági jogalkalmazás gyakorlat alapján a műtéttel esetlegesen nagy gyakorisággal elő nem forduló szövődményekről, kockázatokról nem szükséges a beteget tájékoztatni. De a beteget az állapota által indokolt részletességgel kell megfelelően tájékoztatni, olyan tájékoztatással kell ellátni, hogy ez alapján megfelelő és megalapozott döntést tudjon hozni a beavatkozás vonatkozásában, a beavatkozás elfogadása vagy esetleges elutasítása kapcsán. Ha és amennyiben az egészségügyi intézmény a tájékozott beleegyezéses kapcsolódós gondos eljárási kötelezettségének eleget tesz, hogy ezen a jogcímben emelt kártérítési igény nem állja meg a helyét. És ha már ugye paradigmaváltásokról beszélünk, és pontosításokat teszünk, és vizsgáljuk ezt a relációt, alapvetően megillető jogosultságokat, kötelezettségeket, érdemes egy nagyon fontos paradigmaváltást ugyancsak megemlítenünk. Ez pedig nem más, mint a mesterséges intelligenciának a megjelenése. A mesterséges intelligencia megjelenése alapvetően a diagnosztika, illetőleg a képalkotás területén tekinthető jelentősnek. A dián egy olyan összefoglaló jelenik meg, amely az amerikai élelmiszer és gyógyászati hatóságnak a hatóság által engedélyezett mesterséges intelligencia alapú szoftverek orvostechnikai eszközként való engedélyezéséhez kapcsolódnak. Ez az összesítés egy 2019-es összesítés, egy 2019-es összefoglaló. Ebből jól lehet látni, hogy vannak olyan területek a gyógyászati tevékenység vonatkozásában, amelyek úgy tűnik kompatibilisek a mesterséges intelligencia alkalmazásával. Ilyen például a kardiológia és a radiológia, hiszen, hogyha nézzük, kardiológia vonatkozásában a 2019-es látlelet alapján 7, radiológia vonatkozásában pedig 16 ilyen orvostechnikai eszközt engedélyezett a hatóság. Vannak azonban jól látható olyan területek, amely területeknél, mint onkológia, patológia, kisebb számban jelenik meg a mesterséges intelligencia, és az is látható, hogy vannak olyan területek, amelyek egyáltalán nem lelhetőek fel a 2019-es tablón, ilyen például a pulmonológia vagy a dermatológia. Azonban azt hangsúlyozni is szükséges, hogy ez egy 2019-es összesítés, és csak pillanatfelvételt jelent. Trendeket ebből még nehezen lehet látni, amit trendet egyértelműen lehet látni, az az, hogy a diagnosztika és a képalkotás területén jelenik meg orvostechnikai eszközként. Ebben a listában szerepelnek olyan szoftverek, amelyek, mint például az InStep, ami nyomon követi az inzulin adagolást, vagy az EnzoSleep, ami segít a alvászavar felismerésében, vagy éppen az Empatika elnevezésű orvostechnikai eszköz, ami segítséget nyújt az epilepsziás rohamok detektálásában, vagy ilyen például az IDX, ami a hatóság által elsőként engedélyezett olyan mesterséges intelligencia alapú orvostechnikai eszköz, amely autonóm szűrési döntést biztosít teljes egészében. Az emberi beavatkozást mind a képek elemzésénél, mind pedig az eredményeknél teljesen nélkülözi. Ennek az orvostechnikai eszköznek az a lényege, hogy az orvos a páciens retinájáról készít egy felvételt, ezt fellövi a felhőbe, és ott a szoftver kiértékeli, és adott esetben olyan útmutatást nyújt, hogy 12 hónap múlva újabb vizsgálat szükséges, vagy hogyha diabéteses ideghártya betegséget észlel, akkor a szemorvoshoz való fordulást javasolja a betegség kapcsán. Nem csak Amerikában jelennek meg ezek a mesterséges intelligencia alapú orvostechnikai eszközök. Európában ilyen például az ADA szoftver, ami felismeri a tüneteket, és különböző útmutatásokat fogalmaz meg, így például azt, hogy forduljon orvoshoz a tünetek detektálását követően maga a páciens. Vagy ilyen egy dán fejlesztésű szoftver, a Corti, ami a sürgősség diszpécser szolgálatok munkáját támogatja, akként, hogy sokkal gyorsabban és pontosabban ismeri fel a szívleállásokat, a hangszín, a tünetek, származó metaadatok alapján tud egy ilyen támogatást nyújtani a sürgősségi diszpécsereknek. A kérdés az az, hogy azt látjuk, hogy át fogja írni a mesterséges intelligencia a beteg és az orvos, az egészségügyi intézmény kapcsolatrendszerét. A kérdés az az, hogy az előadás eddigi részében elhangzott megállapítások vagy szabályok változnak-e? Egyáltalán alkalmazhatóak-e? Ha alkalmazhatók, mennyiben, adott esetben milyen módosítással? Gyakorlatilag a beteg és a klinika közti kapcsolatnak egy nagyon-nagyon fontos szegmens a tájékozott beleegyezés. Ez etikai és jogi kérdéseket is feltételez maga ez az intézmény. Kérdés az az, hogy a tájékozott beleegyezés az hogyan módosul egy mesterséges intelligencia környezetben. Milyen adatokról kell az orvosnak tájékoztatni egy mesterséges intelligencia cián alapuló orvostechnikai eszköz támogatása esetén a beteget tájékoztatnia? Egyáltalán kell-e tájékoztatni arról, hogy egy ilyen orvostechnikai eszköz vett igénybe? Nyilván ez azokban a helyzetekben a legnehezebb, legbonyolultabb, amikor a mesterséges intelligencia egy black box algoritmuson nyugszik, amikor nem lehet látni azt, hogy mi a mesterséges intelligencia tanulási folyamata, mi alapján hozza meg a döntést. Ilyen szoftver például a előbb említett Corti orvostechnikai eszköz. Felmerülnek felelősségi kérdések. Miként alakul adott esetben a kezelési hibáért fennálló felelősség? Vegyük például azt az esetkört, amikor egy ilyen mesterséges intelligencián alapuló szoftver kezelési ajánlást ad. Ezen kezelési ajánlás alapján az orvos ellátja a betegnek a gyógykezelését, és valamilyen kezelési hiba következik be. És ok-okozati összefüggésbe hozható a kezelési ajánlás figyelembevételével. A kezelési hibáért fennálló felelősség kapcsán azt rögzítettük, hogy az egészségügyi intézménynek a speciális szakterületen egészségügyi ellátást nyújtóktól általában elvárható gondossággal kell eljárni. Ezek az orvostechnikai eszközök jelenleg támogatást nyújtanak az orvosi tevékenység, a gyógykezelési tevékenység végzésében. Ez azt jelenti, a mai felfogás szerint, hogy ezeket az eszközöket az orvos irányítja. Leegyszerűsítve a kérdéskört, továbbra is az orvos a kapitány, és hogyha ő a kapitány, ő felelős a hajó irányáért. De ugye itt jön be az a kérdés, hogy hogyan tud felelős lenni adott esetben egy black boxos alkalmazás vonatkozásában, amikor nem lehet látni a döntésnek az alapját. Az tiszta sor, ha és amennyiben ilyen orvostechnikai eszköz igénybevételére nem kerülne sor, akkor a kezelési hibáért fennálló felelősség megállapítást nyerne. Miután az a fő üzenet, hogy az egészségügyi intézményektől általában elvárható gondos eljárást kell tanúsítani, azt kell vizsgálni, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása az ma már része az általános ellátásnak. Ma még nem része ennek az általános eljárásnak, tehát ez itt e vonatkozásban rögzíthetjük. De miután ugye támogatást nyújtó eszköz, a felelősség vonatkozásában ezek a megfontolások detektálhatóak egyértelműen. Megjelenik egy bizonyos modell a gondolkodásban, ami alapvetően amerikai modell, és a kártérítési felelősségnek a funkciói közül, a kettős funkciói közül csupán az egyikre fókuszál, a kompenzációra. Ez Amerikában például a vakcina kompenzációja körében jelenik meg, ugyanis az oltóanyag gyártók befizetnek egy bizonyos összeget egy alapba, ezáltal kollektivizálják a kockázatot, és ha és amennyiben károsodásra kerül sor, a károsult személy ebből az alapból megfelelő kielégítést nyerhet. Egy másik modell, ami felsejlik, és a kapcsolódási pont miatt az analóg alkalmazás az egyértelmű is lehet, az a termékfelelősségi rezsimnek az alkalmazása, ami a gyártónak a hibáért való felelősségének a kiterjesztéséről szólna az egészségügyi intézményekben alkalmazott szoftverek fejlesztői vonatkozásában. Viszont, hogyha a külföldi jogalkalmazási gyakorlatot tekintjük, és a külföldi, hát ezzel kapcsolatos gondolkodásokat, az egyértelműen látszik, hogy fenntartásokkal kezelik ezt a kérdéskört, és vonakodnak kiterjeszteni a gyártó felelősségét a szoftverfejlesztők felelősségére. Mi hát a helyzet így az egészségügyi intézmény kártérítési felelőssége kapcsán? Megállapítható, hogy akár mesterséges intelligencia támogatásával, akár anélkül kerül sor a betegnek a gyógykezelésére, egy valamit biztos javasolhatunk a betegnek, ami pedig nem más, mint kérdezze meg kezelő orvosát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük professzor asszony előadását, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Horváth Dezső, az STL Természettudományi és Informatikai Kar dékánja tartja meg a Keobrionika, a Vegyészek Modern Virágos Kertje című előadását. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva is. Viszontlátásra!